nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
Van egy nagyon régi kedves ismerős itt a stúdióban. Kis Mónika jött el hozzánk, elemző, befektető. Szia, jó reggelt! Mindjárt hangod is lesz, hogyha a Gábor gondoskodik róla.
Még egyszer.
Jó reggelt, sziasztok, köszöntök mindenkit.
Annyira automatikusan majdnem levezető ellenzőztelek, mert annyira
levívódott, hogy... Igen, nekem is hiányzott így a nagybetűs cég név, forma, ugye azért egy ilyen
keresem
titulus.
Keresem én is, keresem a formát és a hangot, sokan kérdezték, hogy mi is vagyok én most. Hát a legjobb szerintem a magánzó.
Aha, az tök jó.
Magánelemző és befektető.
Így van, ezzel foglalkozom most április óta.
Aha. Hogy megy? Vagy akkor, amikor beszéltünk, azt mondtad, hogy jó, hát akkor most pihenek egy pár hónapot, aztán hát most megnyúlik, vagy akkor?
Úgy tűnik, hogy megnyúlik. Nagyon jól érzem magam ebben az új szerepben. Nagyon békés. Mindenképpen a családra lehet fókuszálni, meg a sportokra, amiket nagyon szeretek, és nagyon hiányoztak már, mert a feszített női munkarend mellett, ami ugye két gyerek, munka, háztartás, nem nagyon fért be eddig a napi rendbe. Amivel foglalkozom, az alapvetően egyáltalán nem különbözik attól, mint amit vezetőelemzőként csináltam. Rengeteget kell olvasni, és igazából borzasztó fegyelmezetten kereskedni. Én most részvényeket, illetve devizákat kereskedek. Én így kezdtem az életemet. Tehát 23 éves koromban, ami legalább 5 éve volt. Jó, ez egy túlzás. Devizakereskedőként kezdtem, saját számlás kereskedéssel, és hát ehhez tértem vissza. Egészen más egyébként, ahogy a piacot látja az ember, és egészen ugyanaz.
Akkor ez tök érdekes.
Igen.
Melyik, mindkét váltás érdekes, hogyha a devizakereskedőből miért megy el az ember brókercéghez elemzőnek, ahol mondjuk mással foglalkozik, és ott maximum segítséget nyújt a kereskedőknek, de ő maga, ha jól tudom, akkor nem nagyon kereskedhet, vagy csak sokkal szűkebb határok között. Melyik volt nehezebb? Akkor átváltani, vagy a visszatérés?
Azt hiszem, az akkori váltás sokkal nehezebb volt. Én szociológusként kezdtem el egyébként a pályámat, és innen ugrottam át ebbe a deviza dologba, annak minden szépségével és nehézségével együtt. Volt olyan, hogy gyakorlatilag 24 órát bent voltam a cégnél, és azt éreztem egy idő után, hogy kevés, amit tudok. Hiszen nem volt meg mögötte a közgáztudás, akármit olvastam, akármennyit is, szerettem volna mélyebben a dolgok végére látni, és hát így történt, hogy ez Csehországban volt, annak idején Prágában dolgoztam, akkor kaptam egy lehetőséget, hogy megtanuljam a cseh banki könyvelést, illetve a banki részvények elemzését. Ehhez akkor a Cseszkápo is tovább minden segítséget megadott. Képzeljétek el, amint csehül tanulsz cseh banki könyvelést, azért az úgy nem volt kevés.
Hát ez nem hangzik viccesnek.
Ezért én azt gondolom, hogy az a 2-3 év volt a legnehezebb az életemben, amikor ezt megszoktam, megszerettem, és innentől fogva az elemzői pálya az ugye a szociológushoz egy picit közelebb állt. De volt időszak aztán, amikor Magyarországra hazajöttem, amikor az Unikánál vagyont kezeltem, tehát ez az aktív-passzív dolog nálam mindig ingadozott.
Világos. Érdekes, aha. És akkor most a magánzó felé dől per pillanat, és akkor ebben nagyon jól érzed magad.
Lehet független tőkepiaci elemző, az azért úgy mégiscsak
hát
jobban
hangzik. Szépen,
de ez az igazság.
Igen. És aktívan kereskedsz ezek szerint?
Igen, én most rövid távú üzleteket kötök. Ez azt jelenti, hogy devizában max. 2-3 napos ilyen swing trading típusú üzleteket keresek, valamilyen koncepciót, aminek a mentén lehet mondjuk főleg euró-dollárban, forintban, illetve fontban kereskedek. Ezek most azért elég hot topikok. Másrészt viszont vannak részvénypozícióim. Nyáron viszonylag kevesebb, hiszen akkor nagyon illikvid volt a piac. Ott fundamentumokra megyek, például Apple-t tartottam meg lehetősen sokáig, aztán túl korán kiszálltam belőle, de ott inkább az értéket keresem. Mindenkinek egyébként azt mondanám, hogy találja meg azt a néhány instrumentumot, amiben tud kereskedni. Akkor a kereskedésre alkalmas világ, hogy nem tudsz mindenre figyelni, és szétaprózod magad. Arról nem is beszélve, hogy mindig vannak olyan termékek, amiben folyton vesztesz. Én például az olajjal vagyok így, hogyha én az olajra ránézek, annak idején vezető elemzőként is együtt végigolvastuk az összes elemzést, végrehajtottuk, amit szükséges, és aztán a többieknek mondtam, hogy mondják meg, hogy merre megy. mindig a másik irányba megy.
Igen, ezeket sok profi kereskedőtől hallottuk, láttuk, hogy meg szerintem a saját tapasztalatunk is valahogy afelé viszi ezt a dolgot, hogy érdemes leszűkíteni a kereskedhető termékek körét, talán jobban ki is ismeri annak karakterisztikáját és a mozgásait, a hírekre való reakcióit az, aki azt kezeli, és amit te is mondasz, ugye, hogy olyan rettenetesen sok és nagy a tárháza. Ez nagyon jó hangzik, ugye, hogy ilyen globál trader az ember, de akkor sem fog átlátni 15 ezer részvényt a New Yorki Stock Exchange-en.
De azért ne legyünk túlságosan szűkek sem, hiszen akkor valami unalmassá válik a dolog. Két-három instrumentumban egy idő után rutinszerűen kereskedsz. Tehát itt is középutat kell találni. Időnként el kell, attól függ, hogy mennyi időd van rá. Hogyha valaki egész nap ezzel foglalkozik, akkor más a tárház, mint hogyha reggelenként, vagy ne adj Isten a munkahelyen esetleg.
És akkor most neked ez tényleg úgy működik, hogy akkor reggel házi asszonykodás, tehát hogy átalakult, ugye vezetőelemzőként a hajnali kelés és a korai hazaérkezés.
Hát ha csak nem pörögsz az ázsiai piacon, ugye, mert akkor
volt, ahhoz, és akkor most
még korábban
kell. Ha reggel otthon, gyerekek iskola, és a napközbeni kereskedés?
Így van, illetve este az amerikai piacot én nagyon kedvelem, tehát szoktam. A multitasking egyébként természetes. Ez ilyenkor, tehát miközben vakarja az ember a rántást, ránéz az árfolyamokra, ez azt hiszem mindenkivel így van, tehát ez normális. A vérkeringés részévé válik az árfolyamok elemzése.
Aha. És azt mondod, hogy szerinted jobb, most csak összevetve, van, aki úgy kereskedik, hogy nézegeti a csátokat, simán új papírokba is egy-egy alakot alapján belevág, és csak és kizárólag a technika alapján nyomja. Te meg azt mondod, hogy inkább nagyon jól ismerjük a mozgását, a reakcióit, a funda hátteret és a funda híreket is egy kevesebb, egy szűkebb merítésnél, és azokra koncentráljunk, ugye?
Mindkét megoldás létezhet, ellenőrizze mindenki saját magát. Tehát ami nekem mindig a legfájdalmasabb, hogy 2-3 havonta leülök Mónival, na mi az, amit elszúrtál? Nézzük meg, hogy az elmúlt 16 trétből például melyik volt sikeres, annak ellenére, amit csináltál, vagy azért, amit csináltál. Tehát végig kell nézni minden egyes ügyletet, mik a tipikus hibáid, ismert ki saját magadat, mert csak azt hiszen tudjuk a behavioral finance alapján, hogy saját magunkat is megtévesztjük. Van ez a régi vicc, talán emlékeztek, a kinek hiszel, nekem vagy a szemednek. Igen. Ne higgyetek magatoknak, inkább a szemeteknek. Excelen szépen be kell írni. Túl korán nyitottam, trading range közepén vettem, hírre megvettem, pedig még nem indult el felfelé. Ez nagyon-nagyon sokat segít. Biztosan vannak sokan, akik technikaira, alakzatra, ezer instrumentumra jól kereskednek. Nekem ez jött be, tehát én most ezt hirdetem.
Jó, na, szerintem szusszanyunk zenéjünk
egyet. Szusszanyunk zenéjünk, így
is Móni a vendégünk, tehát... mi is volt a szép és a
független tőkepiaci elemző,
és
keres és a magánzó, a kevésbé hivatalos, de annál jobban hangzó.
Na, írjatok, kérdezetek, végig fogunk menni a piacokon is, illetve a nagy helyzeten, a nagy képen is, mert hogy eléggé parásnak tűnik a világ, itt lehet ilyenkor csinálni, mennyire kell aggódjunk. Ezeket is megbeszéljük majd Mónival.
Ez továbbra is Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin, és Péter írt nekünk, John Borno, nagyon jó az elemző asszonyt hallani ismét nálatok, kis Móni for President. És az előbb is kaptunk egy Kismóni Rulesz, most nem találom.
Nagyon köszönöm, hogy kedvesek vagytok.
Na, tehát akkor ebből kis derült, hogy Kismóni van itt velünk, most már magánbefektetőként, és hát nem tudom ezt a pár percet mire használjuk, ugye, mert mindenféle tanácsot meg olyan dolgokat kérnénk majd tőlőd, hogy ilyen piaci meglátás meg ilyenek. Most ez 2-3 percben nem biztos, hogy
nagyképpen nem érdemes. Menjünk bele, azt most nem. Szerintem 8 után.
Szerintem esetleg egyébben kicsit csiszolgassuk még a te kereskedési praktikádat, hogy milyen ötleteket tudsz adni esetleg hallgatóknak, kereskedőknek.
Jó, akkor hadd legyek agresszív. Mindig kiteszitek a stoppot?
Igen.
És
nem,
te?
Nem.
Na ez az.
Én igen, én már azt, legalább azt már elég, hát ugye 23. éve, és ugye 94-ben indult ez a dolog, a Richter jegyzése, és legalább...
Nekem 96, én csak amikor megjött a Bika a tőzsdére, akkor ugrottam mellé.
Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy minél több válságot átélsz, annál nagyobb eséllyel fogod kitenni a stopot.
Igen.
Mindig.
Tényleg, ez így van. Ez így
én
van.
Úgy kezdtem a devizapiaci pályámat, hogy hétfőn bementem dolgozni, és 10-kor argentin válság volt.
Az is jó. Igen, egyébként az lehet, hogy talán hogy a Gábornak az a devizarész ez kimaradt, és ugye azért az nagyon gyors, és az egy életveszélyes műhely, ahol viszont tehát ott lehetett, ott tényleg a halálos ítélet az embernek.
Részvény határidő, meg ilyesmik. Úgyhogy.
Tehát ott még el lehet spekulálni, hogyha a tétel nem akkora, ugye, esik az árfolyam, és el lehet egy kicsit vakarózni, hogy most tényleg kivágjam-e, vagy valami miatt megbicsaklott az árfolyam, stb., de a devizapiacon erre olyan marha sok idő nincs, mert az embernek viszik a alapletétestől minden estől a számláját.
Vagy esetleg a házát is.
Vagy még azt is hozzá.
De annyira igazán durván. Tehát nekem az a Kosztolanyi féle három tönkremenés az nem volt meg. Hát lájtosabban, hát meg már nem is lesz valószínűleg, mert most már, tehát én ahogy öregszem, egyre kevésbé talom, tehát inkább én hosszú távú dolgokban vagyok csak benne, úgyhogy meg én nem tudom elmondani, nekem nincsenek ilyen, messze nincsenek ilyen szigorú szabályaim, általában tökre érzésre kereskedek, és kicsivel többször jön be, mint nem, akkor az jó, és eddig nagyjából így működött, úgyhogy én nem vagyok mérvadó ebből a szempontból, úgyhogy kíváncsi a hallgatom.
Hát nézd, Andrék Osztolányzom, már ott tartunk, ugye azt mondta, hogy 59, vagy 49%-ban téved 59-ben, vagy 51-ben, vagy hogy van? Igen, 49-ben téved 51-ben, nem, és abban a 2%-ban van a nyerő, amiből.
Egyébként ezt a mondatot érdemes elemezni, ez miről is szól? Arról, hogy kis veszteségek és nagy nyereségek.
Így van.
De ezt is nehéz megtanulni. Tehát ezeket az alapokat újra és újra kell olvasni.
Viszont ezzel már el lehet. Igen, és el lehet kerülni azokat a reklámokat. Most láttam egy olyat, hogy ilyen nagyon tuti FX kóladó szerkezet. Igen, és 98%-ban jó tippet ad, jó beszállót, és
Móriczka jut eszembe meg, hogy ő mit képzel el, igen.
Még egy pszichológiai kérdés. Szerelmesek vagytok a pozíjaitokban? Vannak olyan részvények vagy devizák, amelyeket nagyon szerettek, és azt gondoljátok róluk, hogy ezek általában így vagy úgy vagy amúgy viselkednek. Ezt is minden hallgatónak érdemes megvizsgálni. Én évtizedekig dollárból voltam, és ezt tudtam saját magamról. Tehát, hogy amikor én szocializálódtam a 20-as éveimben, akkor a dollár rendkívül erős volt. És akármennyire is próbálom észérvekkel, koncepcióban azt gondolni, hogy ez időnként nem így van, nagyon nehéz áthágni ezeket a saját sztereotípiákat, illetve sokszor gondolod azt, hogy neked van igazad, és nem a piacnak.
Igen, ez megvolt, ez már talán halványul. Olyan volt, hogy ismertem személyesen cégvezetőt, és emiatt nagyon bíztam benne, és sokkal jobban, mint kellett volna. És olyan is volt, hogy benne is csalódni kellett, olyan is volt egy másik esetben, hogy ő kevés volt ahhoz, hogy a negatív folyamatokat ellensúlyozza. Ugye ez is egy csapda, igen, a sok egyéb mellett.
Az emocionális koncepció szintén koncepció. Azt szeretném mondani, hogy aki tényleg szórakoztatásból, kisebb összegekkel, nem a befektetései miatt kereskedik, vagy azt gondolja, hogy számára ez a módszer a legjobb, akkor ezt csinálja nyugodtan. Csak időnként ellenőrizze magát, és nézze, hogy mi történik. Nekem is vannak ugye hosszú távú befektetéseim, és ezért a rövid távú tréd ez nagyon jó arra, hogy benne legyek a piacban, hogy megérezzem, hogyan mozog, milyen lehetőségek vannak, illetve hogy elolvassam a kötelező házi feladatot. Nagyon sokat kell olvasni, és nem biztos, hogy mindig újságcikkeket. Érdemes időnként egy-egy hétvégén, ha más nem, akkor legalább letölteni az okostelefonra mondjuk az LKB-nak a makrogazdasági jelentését, jókat fogsz aludni rajta, de hogyha egy picit átolvasod, akkor
kifutásra,
akkor már nem biztos, hogy ezt a zsurnaliszta szemléletet látod, ami egyébként tényleg nagyon gyakran jó, mert nagyon jó újságírók vannak, és ahogy az információk egyre többen vannak a piacon, annál jobbak, de azért erre kell figyelni. Amikor a 20-as éveimben kereskedtem, szinte alig volt információm. Ehhez képest most ingyen, vagy nagyon kevés pénzért túlságosan sok információ is jut a fejembe. Figyeljetek arra, hogy mit olvastok, ne legyen egy oldalú. Olvassátok el azt is, amit alapvetően nem kedveltek a piacról, és azt gondoljátok, hogy sosincs igaza, mert nagyon szűk csatornába tud az ember gondolkodásmódja beszorulni, hogyha mindig ugyanazt a három újságot vagy internetes portált néz.
Ez nagyon tipikus és nagyon jó tanács. Én most meg már egy ideje Tesla bull vagyok, És itt a beleszerelmesedésre egyébként egy elég jó védelem. Elég jó védelem, hogyha az ember úgy szerelmeskedik a részvényével, hogy tényleg a szokásosnál kisebb tételt vesz. Tehát azért legyen tisztában azzal, hogy oké, ügyes jó ez az Elon Musk, de azért nézzük meg, hogy az egész piac rüheli azt, amit csinál, tehát lehet ebből baj. De nem is erre akarok kiukadni, hanem a Seeking Alpha-n van egy-két szerző, aki aztán igazi ilyen vérmedve a Teslát illetve és folyamatosan ekézik, és először így dühített, hogy ezeket nem olvasom, mert ezek gyagyások, és folyamatosan csak a Teslát fikázzák. Aztán meg éppen azért mentem oda, hogy pontosan azt lássam, hogy miben gondolkodnak a sortosok, és miért nem szeretik a Teslát, és mi az ő meglátásuk.
És már magadban rölti, hogy hogy fogják kirázni őket a gatyájukból.
Az már a cikk végén volt, igen, de azért objektíven próbáltam felmérni, hogy milyen infót lehet abból kinyerni, úgyhogy amit Kismóni mond, az mindenképpen megszívelendő.
Hiszen azért kereskedünk, mert az jó.
Igen, az ember, még akkor is, ha időnként.
Na kérem szépen, ez lesz az óra után, itt lesz elünk is Mónika elemző, befektető, és akkor egy picit jobban ráfordulunk a piacokra arra, hogy éppen ő most mit lát, mi a véleménye, a házi trollunk is kérdez tőle, azt már az óra vagy a hírek után fogjuk megválaszolni, hogy jobban jár-e magánzóként, vagy van-e célja, ahová szeretne menni dolgozni, aztán te is
ezt
kaptál.
Ez gyors kérdés, szerintem ezt most ezzel lezárhatjuk az órát,
jó,
nem?
Okay. Hogy akkor mi de a azt hosszú... meg elmondom, hogy te is kaptál, hogy Gábor nem bírná a devizát, gyors, nem tudnak közben szundikálni.
Ezt nem
vagy
értem.
Aludni közben.
Nem értem. Már egyáltalán forrása az egésznek, hogy ilyen, hogy juthat akárkinek az eszgéltől estik, nem.
Szóval, hogy őszinte legyek, a következő időszakban még nem nagyon gondolom, hogy elmegyek egy ilyen 9-to-5 munkát keresni. Szerintem sok volt egy picit, tehát azért túlpörögtem, azt is éreztem, hogy szükségem van pihenésre. A jövőt illetően semmilyen tervek nincsenek, még látom majd. Egyelőre ez a kereskedés, család teljesen jó.
És működik, élvezed, ez a lényeg, ugye?
Reméljük, hogy így is marad, hiszen jön a szeptember, amikor esnek a tőzsdék.
De hát arra is van már zajlás.
Na, és mit adni jön a hírekkel, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Kismónival.
Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. Együttműködő partnerünk a Mazda 6 forgalmazója, a Mazda Motor Hungary Kft. Mazda 6. Drive Together.
Köszönjük ismét a hallgatóságot, ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin kedden reggel 4:09 után 2 perccel a stúdióban Ács Gábor.
És Kedde Balázs.
06 30 20 10 909 az SMS és WhatsApp számunk. Kismóni van itt velünk, vele beszélgetünk most már függetlenként, elemzőként, befektetőként, és hát írja valaki, hogyha Móni előadást tartana, kérlek, hirdessétek meg, rendben megtesszük, aztán e-mailben is kaptuk, hogy különösen tetszik, hogy őszintén beszél a sikerekről és kudarcokról, nincs rosszabb és hiteltelenebb, vagy soha nem hibázó sikerbrókernél. Tetszett az egysorosa, valahogy így szólt, nézzük meg, rossz dolgot kereskedünk-e, vagy rosszul csináljuk-e, ami jobb, mint néhány híres ember keserű mondása. Móninak van-e valami blogja, vagy fóruma, ahol lehetne vele eszmét cserélni, kérdezi a hallgató. Így van.
Még nincs, de készülődünk. Az én régi kedvenc témám a női öngondoskodás, és miután én egy 40-es nő vagyok, azt gondolom, hogy érdemes erről beszélni, és hát én az utolsó pillanatban vagyok, hogy ezt elmondjam a többieknek, hogy nem, valószínű, hogy nem lesznek elegek a nyugdíjak ahhoz, hogy egy jó életszínvonalat fenntartsanak, legalábbis ahhoz, amit most élnek, valószínűleg nem, és ezért el kell kezdeni megtakarítani, és hogy ezt hogy csinálják, és milyen módszerrel. Ezzel kapcsolatban készül most egy blog, hamarosan el fog indulni. Jövök majd, és elmondom
jó.
A részleteket.
Ja, az indulásra értesülni fogtok, majd lecsaptunk Mónira, hogy majd promózzuk a blogját, úgyhogy majd fogjátok látni. Aztán, hát ez még a hírekhez kapcsolódik, hogy a nyelvparádé olyan, mint az erotika kiállítás. Jó. Aztán, igen, itt a hírek alatti vidám pillanatokról írnak még a hallgatók. És
kitört.
Jó reggel, Dunakeszi, ma is Rémes Ági is megírta nekünk, meg már többen mások is. Aztán gyerekek, mindenki is ilyet, de fontosabb az út, mint a cél, mert ha másokon átgázolva érsz a célba, akkor mit érsz? Köszönjük szépen! Jó, Egyelőre ennyi, várunk további útinfókat, 0630 20 10 909. És ahogy mondtuk, Kismóni van itt velünk, most már független elemzőként, befektetőként, úgyhogy gyorsan térjünk is rá a piacokra, meg az elképzeléseidre. Itt már megpendítettél egy új típusú válságot, ugye visszhangos a éter, meg a
média. Számoljunk barátot, igen, mert sok minden
van. Argentinával,
muszáj, én egy kis kék cetliben felírtam az összes riszket, ami most létezik, mert különben elfelejtem.
Elfelejt egy posztiton? Vagy itt tényleg csak címszavakban van, és van belőle vagy 5-6, úgyhogy...
5 fő válság, és emellett legalább 3 vagy 4 olyan dolog, ami pillanatnyilag parát okoz a piacon, de azért egy picit józan észre tekintsük át ezt a dolgot. Na, Argentina tegyük. Mindegy 20. évben, az elmúlt 200 évben becsődölt. Ehhez képest tavaly előtt jött vissza a hitelpiacra, korábban 15 évig nem adtunk neki hitelt, és tavaly egy 100 éves államkötvényt értékesített, és azt mi megvettük 7%-on.
Aztán... Mi ugyan nem.
Lehet, már aki megvette. És erre 12 hónapra azt mondjuk, hogy na hát megint becsődöltek. Ez az egyik történet. A másik Törökország.
De ez hogy lehet? Illetve hogy lehetett a piac ennyire hülye, vagy hogy ahhoz képest, hogy történhetett ez ennyire gyorsan?
Greed.
Így ezt akartam
mindig
mondani.
Mindig erről szól a kapzsiság. Hiszen
pont jól csinálták, ugye az alacsony hozam környezetben egy 7%-at, az nagyon vonzó volt sokaknak, gondolom.
De akik elhordták, ezek állítólag úgynevezett professzionális befektetők voltak.
Szükség volt a bónuszhoz, egy jó teljesítményre. És lehet, most ez nagyon rossz indulatú megjegyzés. Ez az igazság.
Akkor se értettem.
Nézzük meg a másikat. Törökország. Látjuk az elmúlt 2 évben a demokrácia erodálódását. Korábban még arról volt szó, hogy esetleg valamikor majd talán EU tagok lehetnek, legalábbis folyton kacsingattak ebbe az irányba. Utána bevezették az elnöki rendszert. Erről 6-8 hónapig cikkeztek előtte. Láttuk, hogy milyen. Miért is lepődünk meg ennyire? Miért is ilyen nagy a pánik reakció?
Azért, mert hogy volt olyan várakozás, hogy emellett annyi józan ész maradt, hogy mondjuk odafigyelnek jobban a makro mutatókra.
Miután kinevezted a vejedet pénzügyminiszternek?
Igen. Akár ő is megtehette volna, vagy hogy legalább a kamatemelést hagyjuk, hogy legalább a lírára odafigyelnek, hogy legalább nem mennek el teljesen elmebetegbe és piacsal szembe mozgóba. Hát nyilván várakozások. Most már látjuk, hogy elmentek, igen.
Elmennek, és arra is figyelni kell, hogy milyen egyéb eszközöket vetnek be. Szerintem ez nagyon érdekes a mostani válságban, mind Törökország, mind Argentina esetében, hogy egyre kevésbé hat az alapkamat emelése, és nagyon sokan nem is próbálkoznak ezzel az eszközzel, hanem helyette a nem ortodox módszerek közé például a villany árának felemelése simán befigyel, vagy amit most az argentinek találtak ki, hogy az exportra vetnek ki extra adót. Volt már ilyen a történelemben, tessék utána olvasni, ennek is nagyon-nagyon csúnya következményei lehetnek. Ez az, ami a felszínen van, ez az, amit az újságokban olvasunk minden nap, de szerintem valójában mögötte azért egy egészen másik történet van. Európa strukturális válsága. És én azt hiszem, hogy Olaszország sokkal nagyobb fenyegetést jelent pillanatnyilag, mint ezek a nagyon flashy, jól hangzó válságok, amelyek fertőzést okoznak a devizapiacokon, mondjuk 2-3 forint elmozdulást is láttunk az euróforint kurzusban, de ami igazából szerintem megremegtetheti a dolgot, az egyrészt az olaszok, másrészt az oroszok. Azt gondoljuk-e, hogy vége van a szigorításoknak az Egyesült Államokban? Hogyha ezt így tesszük, akkor az mindenképpen hibás elképzelés. Az Oroszország átlépett egy határt. Amikor biológiai fegyvert vetett be, akkor az nem egyszerűen arról szólt, hogy most elnye-be-elnye, ez igazán nem szép dolog volt, hanem például az Egyesült Államokban elindult egy hatalmas gépezet. Nem tudom, erről beszéltetek-e már valaha. A biológiai tömegpusztító fegyverek bevetése teljes mértékben nem megengedett, és innentől fogva egy törvény elindul, és megkezdődnek a szankcióknak a sorai. Csak a legelsőket láttuk, novemberig legalább 3 további szankciót vezethetnek be, vagy még ennél is többet. Mit szólnátok hozzá, hogyha azt mondanám, hogy októbertől mondjuk orosz kormánygépek nem szállhatnak le az Egyesült Államok területén? Vagy az oroszországi importot teljes mértékben megtiltják. Ez most nem fejből mondom, hanem ezek lehetséges szankciók, amelyeket a törvénynek megfelelően elképzelhető, hogy bevezetnek, valószínű természetesen, hogy nem, de ugyanakkor ezzel párhuzamosan zajlik egy másik folyamat is, ami a rubelt nagyon komolyan veszélyezteti. 2 új törvényjavaslat van a kongresszus előtt, amelyek valószínű, hogy nem mennek át, de bármelyiknek bármilyen részlete is átmegy, az nagyon-nagyon komoly hatással lesz a forintra, illetve a feltörekvő devizákra is. Arról van szó, hogy miután az orosz beavatkozás egyre nyilvánvalóbb az Egyesült Államok ügyeibe, így a választásba is, két különböző törvényjavaslat indul el most, szeptember elején. Az egyik arról szól, hogyha bármilyen beavatkozást látnak a választásokba, akkor nagyon szigorú szankciókkal illetnék az oroszországi vállalatokat, az olajtársaságokat, illetve a bankokat. Erre rá rémel az, hogy a VTB éppen most adta el az amerikai leányát. A másik még csúnyább ennél. Ezt úgy hívják, hogy pletyka szinten így olvastam, hogy adjunk el mindent, ami orosz, és semmit ne vegyünk Amerikában. Ami megtörténhet, hogy megtiltják valamennyi amerikai entitásnak és állampolgárnak, hogy orosz államkötvényeket vásároljanak. Illetve bármit, ami hosszabb, mint 12 napos. Szintén megint nem levegőből kapott információ, elolvastam a törvénytervezetet. Hogyha ezek közül egy is átmegy, akkor az a rubel számára rettenetes csapást jelent. Innentől fogva ismerjük a rubel válságot.
Ezt miért kockáztatja Putyin? Ugyanazért, amiért Erdogan a törököknél?
Erre hát, őszintén nem tudok válaszolni.
Mert hogy én se, mert hogy vagy ez úgy gondolja, hogy az erő az...
Az velünk van,
az
igen.
Az velünk van, ennyi? Tehát...
Uh-huh. Tehát innen jöhet az egyik para. A másik történet az Egyesült Államok. Nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy milyen sokat lehet olvasni arról, hogy megfordul az amerikai hozamgörben.
Aha, igen, 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 inverzé válhat.
Ha inverzé válik az amerikai hozamgörben, az azt jelenti, hogy nem bízunk a jelenben, és sokkal jobban bízunk a jövőben.
Ez mindegy egy ilyen recessziós indikátor.
Mondjuk el, hogy mi az, hogy az inverz hozamgörben.
Az inverz hozamgörben azt jelenti, hogy a kötvénylejáratoknak a rövidebb oldala az magasabban van. Tehát magasabb hozam, alacsonyabb árfolyam, ezzel szemben értékesebbnek tartjuk a 10 vagy 20 éves lejáratokat. Azaz, a jelenben nem bízom, és a jövőbe fektetek. Ez azért is van, azért is kezd inverzé válni ez az amerikai hozamgörbe, hiszen az elmúlt időszakban a Fed legalább 10 éven keresztül vásárolta a kötvénypiacnak a hosszú oldalát is, tehát ott volt egy mesterséges kereslet. Ezért sokan gondolják azt, hogy a hozamgörbe megfordulása most nem olyan erős indikátor, mint korábban volt. Például a 2008-as válságot is előrejelezte ez a jelenség, úgyhogy kell erre figyelni, már csak azért is, mert szeptemberben most jön az LKB, a Fed teljes dömpingje. Ugye lesz egy kamatemelés várhatóan az Egyesült Államokban, törökök, argentinek számára ez megint nagyon érzékeny történet lesz, és hát mellette ugye ott vannak a további európai kockázatok is, a Brexitről nem is beszélve.
De ezt lehet komolyan venni? Tehát tényleg azt mondhatjuk, hogy akkor nem kell most akkora súlyt adni ennek a inverzitásnak, mert hogy a távolabbi részmesterségesen lett lenyomva?
Amire korábban figyelmeztettem, hogy érdemes megnézni az eredeti adatokat, és nem csak azt, ami az újságban van, szerintem itt nagyon fontos. Nézzétek meg az amerikai gazdaságot, nagyon jó állapotban van. Nagyon feszes munkaerőpiaccal, a bérnövekedés ugyan nem indult be úgy, ahogy korábban gondoltuk, de mind produktivitás, mind munkaerőpiac szempontjából nagyon jó a helyzet. A Fed tevékenysége az kritikus lesz ebből a szempontból, és amikor annak idején felfújták óriásira ezt a kötvényvásárlási lufit, akkor nagyon óvatosak voltak, most ennél még óvatosabbnak kell lenni, amikor lefelé eresztik a lufit, hiszen gyakorlatilag a szájában maradt a lufi, és egyre jobban felfújódik. Azért kell erre nagyon figyelni, hiszen hogyha megnézitek azokat az aukciókat, amelyeket mostanában a Soma hirdet, ez az a pool, amelyet az amerikai államkötvényekből képzett a Fed, lehet látni, hogy azokon a napokon, amikor ezek a lejáratok vannak, tehát lejárnak azok az államkötvények, amelyek a Fed tulajdonában vannak, erős mozgások vannak mind az S&P, mind a dollár mozgásában. Az elmúlt január óta szinte folyamatosan dollárból volt ez a nap. Például az utolsó az augusztus 31 volt, amikor láttátok, hogy váratlanul megfordult az euró-dollár. Tehát a Fed önmagában képes befolyásolni akarata ellenére az euró-dollár árfolyamát, és elég sokat lehet arról is olvasni, hogy amikor így visszaszívják a likviditást a piacról, akkor gyakorlatilag a tűzzel játszanak, hiszen lehet, hogy nem lesz elég likviditás. Már csak azért is, mert a bankok számára közben párhuzamosan egy másik törvény előírta, hogy mindenképpen magasabb letéti követelményeket kell teljesíteniük. Tehát az egyik oldalról elvárjuk a banktól, hogy több likviditást szolgáltasson, a másik oldalról meg muszáj, hogy ezt a 3,5 trillió dollárra duzzasztott banki mérleget valahogyan lejjebb vegyük, óvatosan, de anélkül, hogy nagyobb piaci turbulenciákat okoznánk. Hát igazából én azt hiszem, hogy ez a valódi para, hogy a Fed hogyan tudja majd ezt a dolgot megoldani.
Oké. Magyarországgal kapcsolatban mit látsz? Akár forint, akár a mi kis részvénypiacunk?
Viszonylag keveset foglalkozom magyar részvényekkel, ez egy kis pihenő számomra, hiszen az elmúlt időszakban csak magyar részvényeket figyeltem, legalábbis ez volt a fókuszom. A gazdasággal kapcsolatban én azt hiszem, hogy a nemzetközi tényezőkre nagyon kell figyelnünk, mert kisnyitott gazdaság vagyunk, és bár a mutatóink javulnak, és néhány mutató már kifejezetten jó, azért a nemzetközi hatásokat nem szabad elfelejteni. Tehát az euroforint árfolyamában én azt hiszem az elmúlt 6 hétben viszonylag kevés szerepe volt annak, hogy mi történik az országban. Ez teljesen természetes. Egy hosszú részvénypiaci ralli végén vagyunk, megkezdődött a feltörekvőknek az eladása, és ilyenkor egész egyszerűen a nagy befektetőknél ugyanabban a kategóriába esünk, mint mondjuk a dél-afrikai rand, vagy akár a török lira, bár most már azért úgy kezdik kicsit a rossz és még rosszabbat talán disztingválni egymástól, de nemzetközi hatások nélkül szerintem nem szabad elemezni most forintot.
Azt kérdezi a hallgató, fogunk-e menekülő utakról is beszélni, mert eddig elment az életkedve is.
Mire gondolsz, Csepelen dugóban
állvány? Nem, hanem a különböző
hát
válság.
Hát igen, mit csináljuk akkor, hogyha már ekkora?
Így is van, tehát akkor mi a tuti recept?
Nehéz ügy, mert hogyha megnézitek, hogy mit csinál az arany, gyakorlatilag semmit sem.
Semmit.
Sőt, egy lefelé menő trendben van, úgyhogy őt leginkább stay jövőre javasolnám. Ezzel szemben a japán jen, illetve a dollár az, amelyik erősödik, és ezen kívül vannak olyan részvények, főleg a magas osztalék hozamú részvények, amelyek érdekesek. Szerintem ezekben az időszakokban a legfontosabb a deviza allokáció. Érdemes elgondolkodni, hát mondjuk fontot nem fogunk venni, gondolkodj egy nemzetközi befektető szemével, mindenki látja, hogy turbulencia van. Dollár az rendben van. A svájci frannal nem tudok mit kezdeni, mert gyengül, és a jegybank nem is szeretné, hogy bármilyen módon erősödjön, bár láttunk már ilyet 2-3 évvel ezelőtt, a Thomas Jordan is így kezdte.
Mindenki emlékszik.
Tehát deviza, azon gondolkodjon el mindenki, hogy érdemes-e mondjuk az ő saját kis megtakarításait 100% forintban tartani a következő 3-5 évben, vagy érdemes diversifikálni, érdemes egy kicsit belecsípni.
Igen, egy új
más
szempont.
Devizába.
Ez egy új szempont, évekig föl sem merült, úgyhogy ez tök fontos felhívni a figyelmet, hogy lehet a következő időszakban ezen érdemes elgondolkodni mindenképp, igen.
Péter írja, hogy kedves Monika, ha blogolni fogsz, kérlek könyörgöm, ezt a színvonalat hozd, amit most nyújtasz ebben a beszélgetésben, és ne menj le az LTP szintjére, mint a 30-as nyugdíjas, már bocsánat, de ő is egy jó szakember, de átment showmankedésbe és kiárosította magát.
Ja. Nem is kezdtem el még blogolni, mert Péter, én azt gondolom, hogy az olyan sok idő.
A kriptókról. Lehet, hogy itt kéne még tartani Mónit az aranyköpés idejére, ott nekünk van időn, kérdés, hogy Móninak van-e?
Van, persze.
Még egy 10 percet?
Utána egy 8 vagy 10. Hát összesen 10 kell, ugye a műsoridőt tekintve, de egy 5 percet fogunk tudni megbeszélni, mert ömlenek a kérdések. Itt Brexit, meg kriptó, meg mindenféle kérik a véleményedet. Úgyhogy szerintem jöjjenek a rövid hírek.
Hallgatói kérdésekre, akkor
így van,
még
így van,
sort kerül.
Így van. Na kérem, megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a 9.9 Jazzin, Kismonika elemző befektetővel. Egy gyors útinformáció előtte, jogeló és bedugult Csörsz utca lezárással kinyírták a 12. kerületi lejövő forgalmát, ezt Zsófi írta nekünk. Köszönjük szépen. Aztán nézzük, akkor itt tartottuk Mónit, hogy egy-két kérdésetekre válaszoljon. Az egyik csak ennyi, hogy kriptó. Nyilván egy általános vélemény arról, hogy mit gondolsz róluk, érdemes velük foglalkozni, kereskedni.
Rövid kérdésre. Rövid válasz, nem befektetés. Uh-huh. Én továbbra is azt gondolom, hogy a mögötte lévő technológiában sok lehetőség van, az sem annyira jó egyébként, mint amennyire egy évvel korábban gondoltuk, tehát megvannak a technikai hátulütői, de egy olyan befektetés, amiben csak befelé van menet, és kifelé erősen korlátozott, és napi szinten hallott, hogy milyen anomáliák történtek, illetve egy egész ipar épült arra, hogy megfossza az embereket a pénzüktől, az pillanatnyilag nem minősül, ellenőrzött és áttekinthető befektetésnek. Tehát jó a kriptó, de szerintem szebb lányok, meg jobb pezsgő van a kaszinóban.
Igen.
Menjetek oda.
Fizetni meg szintén nem lehet vele fizetőeszköznek.
Sok helyen lehet egyébként.
Nem a fizikai lehetőségére gondolok. Igen, persze lehet, mert többen felvették, ugye, mint marketing eszköz, ugye jó hangzik, hogy azt mondjuk, hogy lehet nálunk fizetni, de hát azért elenyésző a kereskedelmi forgalomban betöltött szerepe, és hát ez az ingatlanság, vagy ez a változékonyság az árfolyamban, az ez egy elég rossz fizetőeszközé teszi.
Tőlem évek óta ezt halljátok, és sokszor kaptam is érte, amikor ment fölfelé az árfolyam, hogy azért kell nagyon figyelni rá, mert a pénznyomtatás egyetlen monopólium az államnál van, és ennek megvan az oka. Gondoljatok bele, hogy mi történne, hogyha a kriptó valóban devizává válna, mi történne a monetáris banki rendszerre, mi történne az IMF-fel, mi történne a nemzetközi tartalékrátákkal. Ez egy olyan változás, ami a következő 80-100 évben valószínű bekövetkezik majd, de ebben a gyors formában inkább több kárt okozna, mint hasznot.
Világos. Jó, hát akkor azt hiszem, ez egy elég velős és érthető vélemény volt és meglátás. Mindjárt keresem, mert volt még a Brexit kapcsán az elképzelésed.
Sokáig arról vitatkoztunk, hogy szólt Brexit. Egy
kockázatként említetted, fönn volt a papíron, de nem fejtettük, igen.
Én nekem most ez pozitív kockázat. Az a történetben a véleményem már hónapok óta, illetve egészen onnantól fogva, hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy soft Brexit vagy hard Brexit, hogy ez az egész egy mondva csinált történet. Valójában onnantól fogva, hogy eldöntötték, az angolok szavaztak, a britek szavaztak arról, hogy kilépnek az Európai Unióból, számukra nem volt lehetőség. Játékelméleti modelleket olvasgattam azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni a tárgyalásokon. Emlékszem, nagyon meglepődtem akkor azon, hogy minden játékelméleti modell arra a következtetésre jut, hogy egyértelműen az EU-nak van domináns pozíciója, és semmi lehetősége nincsen sem soft Brexitnek, sem hard Brexitnek. A britek részéről semmilyen döntési lehetőség nincsen, hiszen ők eldöntötték, kifelé mennek az euróból, és ennek megfelelően a font gyengülni is fog. Továbbra is ezt gondolom, és azt látom, hogy az 1,20 körüli szintek a kábel esetében valószínű, hogy a következő időszakban ismét eljönnek. Tehát ehhez képest az ultra negatív véleményem óta, amelyek valóban is váltak, hiszen éppen ma reggel olvastam elemzést arról, hogy már 2%-os GDP kiesést okozott a Brexit.
Igen, ezt is emlékeztünk.
Illetve ahhoz képest, hogy eleinte arról volt szó, hogy az új Nagy-Britannia majd milyen erős lesz, most meg arról beszélnek, hogy nem lesz gyógyszerhiány az Egyesült Királyságban, tehát azért erősen lejjebb vettek. Ehhez képest az, hogy most októberben, vagy inkább novemberben lehetséges valamilyen megállapodás, amiben az EU egyáltalán hajlandó szóba állni Nagy-Britanniával, az már egy viszonylag optimista képet jelent. Egy halogatás, egy megbeszélés, hogy a következő 12 vagy 18 hónapra még ki tudják a tárgyalásokat tolni, mindenképpen jó hír lenne a piacok számára, mert ebben a pillanatban nem hiszem, hogy... Hogy igazából jó irányba megyünk. Olvasom éppen itt az üzenetet, ami érkezett, hogy kihagyom a számításból, hogy agyon van sortolva a font. Igen, agyon van sortolva a font, ez azt jelenti, hogy amikor elindulunk egy 20 felé, akkor 500-600 bázispontos ugrások is elképzelhetők, amikor ezeket a pozíciókat az egyik vagy a másik irányba kizárják. Tehát nagyon nagy volatilitást várok a font árfolyamában, de alapvetően pillanatnyilag a loser pozícióban van Nagy-Britannia, és valószínű, hogy ez nem is változik meg a következő időszakban.
Világos. Jó, hogyha már ugye említettük, hogy mi is kitértünk erre a 2%-os GDP hiányra, akkor még egy dologgal foglalkoztunk, egy ilyen listával a hazai részvényeket, illetően ilyen növekedési potenciál kapcsán, amit az elemzők várnak, tehát ugye nem, nincs kőbevése. Neked van kedvenced a magyar piacon? Ugye a Richtert ezt nagyon szeretett korábban, de kérdés, hogy most mennyire változott a helyzet, vagy mennyire lehet abban látni.
A Richterrel kapcsolatban én nagyon elkeseredtem, amikor jöttek ezek a hírek. Én azt gondolom, hogy a Richterben megvolt a lehetőség, hogy egy közép-kelet-európai ilyen valódi vezérré váljon. Mind a részvénykereskedés, mind a gyógyszeripar szempontjából, ez továbbra is megvan benne, hiszen hosszú távon ott a potenciál, de olyasmi, mintha egy ilyen római kocsiban az első lónak az egyik lába az most megsérült volna. Tehát sánta az a ló pillanatnyilag. Azt kell látni, hogy az egyik vezértermék nagyon komoly károkat szenvedett, ezért a rövid távú kereskedésben én továbbra sem javaslom vételre, technikai elemzés az egy másik történet benne. Illetve hát látjuk majd, hogy hogyan sikerül ebből a krízisből kikerülni. Hosszú távon azonban a kép változatlan. Tehát itt nem látok alapvető különbséget abban, hogy a Richternek nagyon jó potenciálja van. Most valóban egy nagyon komoly sérülést szenvedtek.
És akkor van-e kedvenc?
Pillanatnyilag nincs. Pillanatnyilag nincs. Nem foglalkozom igazából a magyar részvényekkel.
Na, de és külföldön esetleg van kedved megemlíteni néhány nevet, akikkel nagyon szívesen foglalkozó, mert mondtad, hogy van egy, ugye érdemes egy ilyen shortlistet mindenki, aki legjobban beleássa magát.
Én az amerikai pénzügyi szektorral foglalkoztam most, és már majdnem elkezdtem vásárolni benne, amikor rájöttem, hogy ez nem működik. Uh-huh. Ilyen is sokat van, hogy az ember heteket olvas valamit, és aztán azt mondja, hogy mégsem, hiszen pontosan ez a megforduló hozamkörbe az, ami a bankok nyereségét nyírja, annak ellenére, hogy közben növekednek a kamatbevételek. Úgyhogy szerettem volna, és logikus is lett volna, hogy ennek a ciklusnak, a fellendülési ciklusnak a végén pénzügyi részvényeket vegyek, de aztán megint a jó öreg technológiai részvényeknél kötöttem ki, természetesen egyre jobban szelektálok. Tehát a geopolitikai, meg a sima politikai kockázatok ide is beszívódnak, beszűrődnek, például éppen ma van Facebook meghallgatás, Google meghallgatás. Nem biztos, hogy pont ezek a jó papírok, minden túl van értékelve, tehát ezt is figyelembe kell venni. Az unokaősém kérdezte tőlem, hogy hogyan kezdjen el tőzsdézni. Ő azért érdekes, mert építész. És mondta, hogy szeretne foglalkozni. Figyelj, mondom, miért nem kezdesz el a saját szakmádban a részvényekkel foglalkozni? Mi van tőzsdén? Minek van jó potenciálja? Mi az, amihez értesz? Ez is egy jó megközelítés. Aha. Lehet, hogyha valaki nem emocionálisan akar kereskedni, vagy nem olyan racionálisan, vagy koncepció alapján, ahogy én javaslom. Például mi van, hogyha a szakmádban megnézed azokat a társaságokat, vállalatokat, amelyeket amúgy is jól ismersz, hogy hogyan teljesítenek a tőzsdén. Lehet, hogy előnyöd lesz a piaccal szemben. Mindig az a lényeg, hogy előnyöd legyen a piaccal szemben valami pici tekintetben, akár mert fegyelmezettebb vagy, akár mert mondjuk tudsz csehül és korábban elolvasod a hírt, mint az angol lefordítás. Ilyenek azért sokat voltak az elmúlt időszakban, ezért is mondom, vagy bármilyen módon tudásod, vagy más lehetőséged van, egy lépéssel előbb járni ez közhely, de valamiben legyél egy picivel több, mint a piac, és akkor jó esélyed van.
Na ez a végszó, köszi mondani, hogy itt jártál nálunk, és ezt a sok jóságot megosztottad velünk és a hallgatókkal.
Két mondattal hadd csatlakozzak rá, csak ezt erősítendő a legfrissebb élmény. Vajon nekem melyik az, amit jól ismerek, és úgy elrémelve Ryanair? Uh-huh. Nem gondolta a piac. Amikor jöttek a sztrájkok, pontosan tudtam, hogy ez most nagyon durva, hogyha ez elterjed, már pedig ez pont nyáron érdemes sztrájkolni. Ha ez kitör, és jöttek apró hírek, hogy ez összeállhat, akkor ez a befektetők is meg kell, hogy ijessze. Akkor nyomtam neki egy kis sortot. És amikor a legelső hír jött, hogy hosszú, 2,5 hét éjszakában nyúló tárgyalásról, mediátorral végre megegyeztek, és elhárul a veszély, és most valószínűleg jó pár hétig semmilyen negatív hír nem fog jönni velük kapcsolatban, ez most volt másfél hete. Akkor meg gyorsan átfordítottam, és a piac kis késésen nagyjából így reagált. Ritkán lehet így elkapni, de ez csak arra volt példa, hogy nagyon behatóan kevés céget ismerek, meg kevés iparággal foglalkozom, mert nem vagyok elemző, csak ez ugye érdekel. De hogy ez tud segíteni a befektetési oldalról is, hogy ezeket a cégeket meg ennyire ismerem. Úgyhogy ezzel csak arra rímel, amit te is mondtál.
Jó, de azért olyan is van, hogy ránézel az árfolyamra, és azt mondod, hogy van. Ez fölfelé megy.
Van, persze. Az egy másik, de tényleg sokszor segít, hogyha a szakmádból indulsz ki, és olyan cégekkel foglalkozol.
Legyen a konklúzió, hogy a világ bonyolult.
Ez így egyértelmű. Na, Móni, köszönjük szépen még egyszer.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Várom, szeretettel.
Kedves fogadtatást.
Oké.
Sziasztok.
Szia.
Kis Mónival beszélgettünk, tehát független tőkepiaci elemzővel, akivel majd folytatjuk.
Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.